Molcsik miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence is, majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egycentis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, Viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
És ami... klubváltás együtt, tehát Honvéd BHS-ében MTK?
A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetele, másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
a döntőbe
jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
Most a foci VB?
Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 6.74-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét. Kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhetsz, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítménykényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyulai István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
Tehát júliusban, július 14-én kedden.
Igen, 14-én.
Gyulai Memorial és július
és
végén.
25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy?
Lehetséges, hogy elég is.
Bence bólogat azért, azt elárulom a hallgatóknak.
Igazából lehet, hogy elég is. Majd nyilván meglátjuk, hogy hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajháznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 centi, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
még a megengedett.
Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
Gyula, a Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlti, az egy pillanatnyi állapot volt? Nem, mint rosszul lét.
Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokban is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
Hát igen, én nekem egész kisgyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így, ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron ugye elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
Utána visszadobjátok? Hogy működik?
Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, hát mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így otthagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk bejebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
A szákolás az mit jelent?
Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
Parthoz közel?
Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
De nem esett bele a tóba.
De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát igen. Van érzéke hozzá.
Van, abszolút.
Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje, hanem most már sokat
gyára. Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgy.
És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
Hát...
Mert ehhez is kell egyfajta megérzés.
Szerencsén nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
hát
így rakosgattam.
De
igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszer annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
Az a legjobb 12 közé jutás?
Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
Marad 8.
Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a Birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látom, itt van az ajtó, fekszem a földön, a pohár félig üres, a könnyeim
szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzéssel